Máté evangélium a 10. és 11. fejezet. A 10. fejezet elején azt látjuk, hogy Jézus kiküldi a tanítványait Izrael elveszett juhaihoz. Ennek fényében azonban nagyon fontossá válik a 9. fejezet legutolsó verse, amelyben ezt mondja tanítványainak. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Amikor a gyülekezetünkben felfedezünk egy szükségletet, és ez foglalkoztatni kezd bennünket, akkor gyakran arra gondolunk, hogy de jó lenne, ha a gyülekezet be tudná ezt tölteni. Az Úr arra indítja a szívünket, hogy imádkozzunk ezzel kapcsolatban, előfordul, hogy megmutatja nekünk, hogy bizony minket hív el erre a szolgálatra, és azért is hívta fel a figyelmünket arra a szükségletre. Sokszor tehát az ember elhívása azzal kezdődik, hogy Isten felhívja egy bizonyos szükségletre a figyelmet, mi pedig elkezdünk imádkozni érte. Tudnunk kell, hogy az ima az, amely felkészít bennünket arra, hogy azután elinduljunk és szolgáljunk. Miközben imádkozom, a Szentlélek munkálkodik a szívemben, és ez az ima sok mindent megváltoztat. Mindenek előtt engem. Azt azonban nem hiszem, hogy az ima megváltoztatná Istent. Ami azt illeti, nem is szeretném, hogy az imám megváltoztassa Istent. Ha ugyanis ez lehetséges lenne, akkor az ima nagyon veszélyes fegyver lenne a kezemben. Hiszem, hogy Isten minden helyzetben tudja, hogy mi a legjobb nekem. Én pedig, még ha tehetném sem, szeretném őt meggyőzni a saját álláspontom helyessége felől. Sokkal inkább arra vágyom, hogy amikor imádkozom, a Szentlélek munkálkodjon az én szívemben, és alakítson engem azzá, akivé Isten formálni szeretne. Szeretném meghallani Isten hangját, amikor engem hív az aratásába, és szeretnék kész lenni, hogy azt válaszolhassam: itt vagyok, Uram, küldj engem! Jézus tehát először azt mondja a tanítványainak, hogy imádkozzanak, hogy az Úr küldjön munkásokat az aratásába, majd a 10. fejezet első felében kiküldi őket. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Vegyük hát észre, hogy mielőtt Jézus kiküldi 12 tanítványát, hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek és a betegségek felett. A 2. versben olvashatjuk a 12 apostol nevét, és azt is fontos megemlítenünk, hogy az ige először itt nevezi őket apostoloknak. Az apostol szó ugyanis azt jelenti, hogy kiküldött. Eddig ők 12 tanítványok voltak, Jézus tanítványai, akik őt követték és tőle tanultak. Most azonban elérkezett az idő, hogy Jézus kiküldje őket, és ezért az ige is más névvel látja el őket. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András. Jakab a Zebedeus fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás, és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia, és Taddeus. Simon a Kananeus, és Júdás az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Simonról a Kananeusról Lukács evangéliumából megtudhatjuk, hogy őt Simonnak a zelótának is nevezték. Józsefus történetíró szerint a zelóták olyan zsidók voltak, akik mindennél nagyobbra becsülték a szabadságot, és még saját, vagy akár családjuk élete árán is a szabadságra törekedtek. Így hát ők folyamatosan fellázadtak Róma ellen. Viszont Mátét, a vámszedőt megvetették zsidó testvérei, mert ő a római hatalmat szolgálta, a rómaiaknak szedte be a vámot. Ha tehát Simon és Máté más körülmények között találkoztak volna, egészen biztos vagyok benne, hogy Simon ott helyben végzett volna Mátéval. Hiszen csak gondoljunk bele, Simon egy zelóta volt, aki megvetette a római igát, aki számára mindennél fontosabb volt a szabadság. Máté viszont egy vámszedő, aki a rómaiaknak dolgozik, a gyűlölt római hatalmat szolgálja. És milyen érdekes az, hogy a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező emberek Krisztusban közösségben lehetnek egymással, és szeretni tudják egymást, pedig a világban egymás ellenségei volnának. Az apostolok közül senki sem volt kimagasló teljesítményű vagy elismert ember. Mindnyájan teljesen hétköznapi emberek voltak. 4 közülük halászattal foglalkoztak, az egyik tanítvány pedig vámszedő volt. Bár a többi tanítványról nem tudunk sokat, mégis úgy tűnik, hogy ők is egyszerű, hétköznapi emberek voltak. Nekem mindig nagyon tetszett az, hogy Isten teljesen egyszerű, átlagos embereket küldött el a szolgálatba, hogy az ő munkáját végezzék. Olyan egyszerű és átlagos embereket, mint te meg én. És bizony, amikor az Úr rá szeretne valakire bízni egy feladatot, akkor általában először nem az egyetemeken néz körül, hogy megkeresse azt, aki erre a feladatra a legképzettebb, akinek a legjobb átlaga van, vagy aki a legintelligensebb, hanem általában egyszerű, átlagos embereket használ. Ezért pedig nem helyes, ha mi azért nem lépünk be egy szolgálatba, mert túlságosan átlagosnak tartjuk magunkat, mert elfeledjük, hogy Isten pontosan ilyen hétköznapi embereket használ. Ha ugyanis Isten egy adott szolgálatra, egy adott feladatra mindig azt az embert használná, aki a képesítései szerint a legtökéletesebbnek bizonyul, például már doktorált és különben is hihetetlenül intelligens, akkor hajlamosak lennénk arra az emberre és az ő képességeire figyelni. Ilyenkor esetleg azt az embert elkezdenénk isteníteni a tudásáért, a képességeiért, és nem látnánk meg Isten munkáját, nem ismernénk fel, hogy az az ember pusztán csak eszköz Isten kezében. De Isten maga az, aki a munkát elvégzi. Ezért azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Isten olyan egyszerű átlagos embereket használ, mint te meg én, és mint az amerikai Golgoták többi pásztora, Roy Rees, Greg Laurie és Mike McIntosh. Éppen ezen a héten hallgattam az egyik lelkipásztornak, Roy Reesnek a tanítását, aki sokáig a tengerészgyalogságnál szolgált, és épp erről az időszakról beszélt, meg arról, hogy milyen állapotban is volt akkoriban. Elmesélte, hogy sok embert ölt meg az alatt az időszak alatt, és olyan hidegvérrel tette mindezt, hogy miután hazatért, szanatóriumba küldték, vagyis tulajdonképpen egy elmegyógyintézetbe. A szanatóriumban a pszichiáter úgy gondolta, hogy neki befellegzett, és a normális életre való esélye egyenlő a nullával. Mindezek ellenére Isten felkente őt, és hatalmas dolgokra kezdte használni az életét. Tehát még az apostolok sem voltak különlegesen intelligensek vagy bölcsek. Egyszerű, hétköznapi emberek voltak, akiket Jézus kiküldött, hogy őt képviseljék. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, szamaritánusok városába ne menjetek be. Inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Nagyon egyértelmű utasítást kaptak Jézustól arra nézve, hogy hova menjenek, és egyelőre hova ne menjenek. Ne menjenek le délre Szamáriába, ne menjenek el nyugatra sem, Tírus és Szidon városába, de északra sem menjenek fel Damaszkuszig, sőt, keletre sem a Dekapolis területére. Jézus azt mondja tanítványainak, hogy maradjanak Galileában, és ott a zsidóknak hirdessék az evangéliumot. Izrael házának elveszett juhaihoz küldte el őket, hogy utat készítsenek számára. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a következőket mondja. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Elsőként tehát a zsidóknak hirdessék az evangéliumot, de ne feledjük, hogy később Jézus a szamáriai asszonynak is felfedte magát, és meggyógyította a kánaáni asszony lányát is. Mennybe menetele előtt pedig a következőket mondta tanítványainak. Menjetek szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Isten óhaja tehát az, hogy az egész világ meghallja a jó hírt, az evangéliumot. Ugyanakkor Isten tervében az is fontos, hogy az evangélium először a zsidókhoz jusson el. Vegyük észre, hogy nem azt mondja Jézus, hogy menjetek el Izrael 10 elveszett törzséhez. Mégpedig azért nem, mert a 10 törzs nem tekinthető elveszettnek. Isten pontosan tudja, hogy hol vannak, és hogy kik alkotják azokat. Isten sohasem veszítette el őket szem elől. Itt szeretnék kitérni arra a feltételezésre, amely szerint Dániában élnek Dán törzsének leszármazottai. Sokan azért állítják ezt, mert a Dánia szó tartalmazza a Dán szót, és egyesek szerint ez dán törzsére utal. Ez azonban csak véletlenül van így. Jézus a következőket mondja tanítványainak a 7. versben. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. De mi is az a mennyek országa? Később a 13. 14. fejezetben látni fogjuk, hogy Jézus elmond néhány példázatot a mennyek országáról, és arra buzdítja a tanítványait, hogy a következőképpen imádkozzanak. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. De mire gondol Jézus, amikor a mennyek országát említi? Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa közöttetek van. Az az igazság, hogy nem csupán közöttünk van a mennyek országa, hanem minden egyes emberben is, aki elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójaként és uraként. Ezek az emberek elmondhatják magukról, hogy Isten országának, a mennyek országának állampolgárai, vagyis ők már a mennyek országának teljes körű tagjai. Ez pedig számos, csodálatos előnyt jelent számukra. Én például amerikai állampolgár vagyok, és amerikai állampolgárként bizonyos jogok és kiváltságok illetnek meg. Például, ha külföldön járok és bajba kerülök, vagy segítségre szorulok, akkor mindig fordulhatok az amerikai nagykövetséghez, hiszen amerikai állampolgár vagyok. Jogom van ehhez, nekik pedig kötelességük adott esetben megvédeni, vagy nekem segíteni. Mindez csak azért, mert én amerikai állampolgár vagyok. De hadd mondjam el, hogy én nem csak amerikai állampolgár vagyok, hanem Isten országának, a mennyek országának állampolgára is. És azok a jogok és kedvezmények, amelyek az én mennyei állampolgárságomból fakadnak, messze meghaladják az amerikai állampolgárságommal járó jogaimat és kedvezményeimet. Mert bárhová megyek, Isten maga védelmez engem. Erővel és hatalommal ruház fel, hogy megtegyem azt, amire elhívott. Jézus tehát azt mondja tanítványainak, hogy menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. És hogyan hirdessék ezt? Úgy, hogy rávilágítanak a mennyek országának különböző aspektusaira. Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Az Ézsaiás 35-ben olvashatunk néhány dolgot Isten országáról. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Jézus tehát arra hívja el a tanítványokat, hogy megmutassák, milyen is Isten országa azáltal, hogy megszabadítják az embereket a sötétség uralmától. Az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál Agrippa király előtt áll és elmeséli megtérésének történetét, így beszél Isten elhívásáról. Az Úr pedig így válaszolt. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Az Úr tehát arra hívta el Pált, hogy menjen el a pogányokhoz, és szabadítsa meg őket a sátán hatalmából, hogy Istenhez térjenek, hogy a sötétség hatalmából kiszabadulván eljussanak a világosságra. És most, hogy én is a mennyország állampolgára vagyok, én is kiszabadultam a sátán hatalmából, a sötétségből, és engem is arra hív el az Úr, hogy másokat is kiszabadítsak a sötétség hatalmából. Mert mindenkivel ez történik, aki átadja az életét Jézus Krisztusnak. Mindenki, aki befogadja Jézus Krisztust, megszabadul a sötétség hatalmából, és átmegy a világosságba, hiszen tulajdonképpen csak két ország létezik. Isten országa és a sátán birodalma. Kezdetben, amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet, csupán egy ország létezett, Isten országa, amely egyben a fényesség és az élet országa is volt. Isten azonban angyalokat is teremtett, akiknek szabad akaratot adott. Azonban a legelőkelőbb, a legszebb, a legokosabb angyalt elöntötte a büszkeség. Arra vágyott, hogy őt magasztalják Istenként, ne pedig a teremtő Istent. Ő maga akart Isten lenni. Napjainkban is ezt a törekvést látjuk a mormon egyházban. Az a céljuk, hogy istenek legyenek. Gondoljunk csak bele, hogy mivel kísértette meg a sátán Évát a paradicsomban. Azt mondta neki. Egyél ennek a fának a gyümölcséből, és olyan leszel, mint az Isten, és tudni fogod, mi a jó és mi a rossz. És ma is sokan sajnálatos módon arra törekszenek, hogy olyanok legyenek, mint Isten. Ez az angyal tehát rendületlenül vágyott rá, hogy Istenként magasztalják, és létre is hozott egy másik országot Isten országa mellett. Ez az ország azonban Isten országának szöges ellentéte volt, hiszen ez a halál és a sötétség birodalma lett. Ezért van az, hogy ma is két egymással szemben álló országot találunk. Az egyik Isten országa, a világosság és az élet országa, amelyben Isten uralkodik. A másik a sötétség és a halál birodalma, ahol a sátán az úr. Ez a birodalom folyamatosan harcol Isten országa ellen. Ne feledjük, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor őt automatikusan saját országába, tehát Isten országába helyezte el. Kezdetben, a paradicsomban, Ádám és Isten között csodálatosan bensőséges kapcsolat uralkodott. A sötétség országának uralkodója, a sátán azonban meglátogatta Évát, és megkérdezte tőle. Mit mondott Isten, hogy mindegyik fának a gyümölcséből ehetsz? Igen, válaszolta Éva, a középső fáról azonban nem ehetek, mert akkor meghalok, azt mondta Isten. A sátán természetesen tagadta mindezt Éva előtt, és azt mondta. De hát biztosíthatlak arról, hogy nem halsz meg, hiszen ez a legcsodálatosabb fa az összes közül. Vedd már észre, Éva, Isten nem igazságos, mert valami nagyon jót próbál visszatartani tőled. A fa, amiről nem ehetsz, a tudás fája, és Isten tisztában van vele, hogyha eszel annak a fának a gyümölcséből, akkor el tudod majd dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor olyan leszel, mint Isten. Persze, ő ezt nem akarja, és ezért tiltotta meg neked, hogy egyél arról a fáról. Nem kellene higgyél neki, inkább próbáld ki. Éva bizony hitt a sátánnak, evett a tudás fájának gyümölcséből, és Ádámnak is adott belőle. Mivel Ádám és Éva nem engedelmeskedtek Istennek, sőt mi több, helyette azt tették, amire a sátán kérte őket, nem maradhattak tovább a világosság és az élet országában. Saját cselekedetük miatt a sötétség országába kerültek, és magukkal vitték az egész emberiséget is. Elvesztették helyüket Isten országában, ezért egy emberen keresztül belépett a bűn a világba, a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre kiterjedt, mert minden ember bűnös. Pál is azt írja az efezusiakhoz írt levelében, hogy a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek, hiszen a halál és a sötétség birodalmába születtünk bele. Létezik azonban egy másik faj is a tudás fáján kívül. Ez pedig az élet fája, amely elérhető számunkra, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Ezért tehát, ha valaki szabad akaratából szeretne visszatérni Istenhez, és újra a világosság és az élet országában akar élni, akkor ezt megteheti Krisztus keresztje által. Ádám a saját szabad akaratából távozott Isten országából. Mi pedig ugyanúgy a saját szabad akaratunkból térhetünk vissza Jézus Krisztusnak köszönhetően, aki elkészítette számunkra az utat. Jézus ezért küldi ki a tanítványait, hogy hirdessék Isten országát. És mit is hirdettek a tanítványok? Azt, hogy mindenkinek lehetősége van visszatérni Isten országába, Istenhez, Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus jóvoltából kiléphetünk a sötétség és a halál országából, és beléphetünk a világosságba. Visszatérhetünk Istenhez, a vele való bensőséges közösséghez, és megszabadulhatunk a bűn hatalmától. Ez az evangélium, amelyet ma is hirdetünk. Az a dicsőséges evangélium, mely szerint bárki mehet Istenhez azáltal, hogy hitét Jézus Krisztusba veti. Sokan ma is Ádámot hibáztatják saját problémáikért. Igazságtalannak érzik azt, hogy nekük kell szenvedni Ádám hibájáért. Emlékszem, egyszer a hegyekben kirándultunk egy csoportnyi gyerkőccel, és ahogy éppen lefele jöttünk a hegyről, egy hatalmas ordítást hallottam a hátam mögött. Gyorsan odafutottam, hogy megnézzem, mi történt, és azt láttam, hogy az egyik kisfiú bizony egész közeli kapcsolatba került egyik kaktusszal az út szélén. A szegény fiú egy olyan fajta kaktuszba ütközött, amelyet mi ugró kaktuszként szoktunk emlegetni, ugyanis elég csak hozzáérni, és az egész kaktusz ráugrik, és hozzátapad az emberhez. Ezzel a kisfiúval is ez történt, mondhatni ráakaszkodott ez a kaktusz. A kisfiú pedig nagyon megijedt, és folyamatosan kiabált. Én pedig fogtam két botot, és szépen óvatosan lepiszkáltam róla a kaktuszt. Amikor a kisfiú kezdett felocsúdni, rosszallóan így szólt. Ó, a fene egye meg Ádámot! Én pedig elkezdtem nevetni, és megkérdeztem tőle. Hát hová jársz vasárnapi iskolába, fiam? Ő így válaszolt. A baptistákhoz. Bizony, igazat mondtak ott neked, válaszoltam. Hiszen mit is mondott Isten Ádámnak és Évának, miután vétkeztek? Azt mondta, legyen a föld átkozott, miatta tövist és bogáncsot hajt neked. A kisfiú tehát ismerte az igét és az igazságot, de ennek kapcsán eszembe jutott, hogy milyen sok ember hibáztatja Ádámot a saját problémáiért és a saját nyomoráért. Sokan őt okolják, őt káromolják, és nem értik, hogy hogyan lehetett Ádám ennyire ostoba. Hiszen egyetlen egy fa volt a tudás fája, amelyről nem ehettek, mégis ettek róla. Pedig az élet fája is ott állt a paradicsomban, mégsem arról ettek először. Egyre csak ostorozzuk Ádámot, miközben elfelejtjük, hogy az élet fája még most is ott áll, és nekünk ma is szabad választási lehetőségünk van. Tudnunk kell, hogy Isten akarta ezt így. Még ma is dönthetünk úgy, hogy az élet fájáról eszünk, mert ha hitünket Jézus Krisztusba vetjük, akkor Istentől örök életet kapunk. A mi saját döntésünk, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt az ajándékát, vagy továbbra is a világ fájáról lakmározunk, és megmaradunk a halálban. Az emberek saját magukat okolhatják csupán. Sokan ugyanis ugyanolyan ostobán döntenek, mint Ádám. Hiszen a saját szabad akaratukból határoznak úgy, hogy nem fogadják el Isten ajándékát, hogy nem esznek az élet fájáról, pedig ez most Jézus Krisztuson keresztül mindenki számára elérhető. Ne feledjük, hogy mit mondott Jézus a tanítványainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Napjainkban azonban nagyon sok evangélista tevékenysége nem egyeztethető össze ezzel a kijelentéssel. Most is van néhány levél az asztalomon, ami ezt bizonyítja. Izraelben él néhány nagyon kedves zsidó barátunk, akikkel igyekeztünk a múltban megosztani Jézus Krisztus igazságát. Ez rendkívül nehéz feladat. Például van egy férfi, aki túravezető Izraelben, és nagyon sok keresztény turista csoportot vezet. Ennek kapcsán sajnos látja, hogy hogyan működik ez az egész, hogy mi történik a színfalak mögött. Látja, hogy bizonyos evangelisták hogyan próbálják becsapni a gyanútlan turistákat. Egyszer ez a férfi is felkerült egy-két ilyen evangelistának a levelező listájára. Így folyamatosan küldik neki az elektronikus leveleket, amelyekben a következőket írják. Volt mostanában valamiféle egészségügyi panasza? És természetesen felsorolnak egy csomó lehetőséget, hogy fájt-e a füle, vagy az óra, vagy a térde, vagy szenvedette valamiféle betegségben, és utána ezt írják. Valahogy mostanában úgy érzem, hogy imádkoznom kell önért, mintha valami nem lenne teljesen rendben, ezért arra kérem, hogy írjon nekem, és tudassa velem, ha ilyenfajta problémája lenne. Sőt, arra is kérném, hogy ne küldjön nekem pénzt a születésnapomra, viszont szívesen vennék bármiféle anyagi támogatást az ön részéről, kiváltképpen most, hogy szeretnék egy kicsit elutazni, hogy egy kicsit kipihenjem magam, hiszen egész évben keményen dolgoztam. Vagy küldjön támogatást, mert felrobbant az orgonánk. Tehát a legnevetségesebb érvekkel állnak elő, és ez a zsidó barátom bizony megállás nélkül kapja az ehhez hasonló elektronikus leveleket. Ő persze könnyen átlát a szitán, de sajnos ebből az egészből azt a következtetést vonja le, hogy a keresztény szolgálat egy hatalmas kamu, amely csak arról szól, hogy becsapják az embereket. Pedig Jézus azt mondta a tanítványainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nem arra buzdította őket, hogy pénzért szolgálják az embereket, vagy hogy adományokat gyűjtsenek, hiszen ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Azt mondja nekik Jézus, ne vigyetek magatokkal túl sok mindent, mert úgy van az rendjén, hogy az emberek, akiknek szolgáltok, majd támogatnak titeket. Hiszen méltó a munkás a kenyerére. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a tanítványok élősködhetnek másokon, vagy hogy teherként nehezedhetnek az emberekre. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. És ha méltó rá a ház, szálljon rá a békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Azokban az időkben az áldás kiemelkedő fontossággal bírt az emberek számára. Amikor találkoztak az emberek, általában megáldották egymást, és azt mondták egymásnak: Isten áldása legyen rajtad. Ha azonban egy pár perc múlva rádöbbentek arra, hogy az az ember, akit az imént megáldottak, nem volt méltó az áldásra, mert például egy pogány ember volt, akkor gyorsan visszafordultak, oda mentek ehhez az emberhez, és azt mondták: Visszaveszem az áldásomat tőled. Tehát Jézus is azt mondja, hogy ha a ház méltó rá, akkor szálljon rá arra a ti békességetek, ha pedig nem, akkor vigyétek a békességeteket magatokkal. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja a szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom néktek, elviselhetőbb sorsa lesz Szodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. A kígyókat általában nem tartjuk túlságosan bölcs élőlényeknek. Hallottam egyszer egy biológia professzorról, aki kigúnyolta Jézust, és megkérdőjelezte Jézus tudását, mivel Jézus azt mondta, legyünk bölcsek, mint a kígyók. Ugyanis a professzor ezt rendkívül ostoba kijelentésnek tartotta. Azonban az egyik diák felszólalt, és a következőket kérdezte. Professzor úr, vajon ön mennyi ideig tudna életben maradni kezek és lábak nélkül kint a sivatagban? A kígyók legalább életben maradnak a sivatagban. Bizony erre mi emberek nem volnánk képesek. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Vagyis nem kell előre beszédeket írjatok, nem kell féljetek attól, hogy mit mondjatok majd. Engedjétek, hogy a Szentlélek szóljon rajtatok keresztül. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Jézus itt nem saját második eljövetelére utal, hanem mint egy előrevetíti későbbi szolgálatát Galilea városaiban. Ezért mondja tanítványainak, hogy ha üldöznek benneteket az egyik városban, akkor menjetek, meneküljetek a másikba. Mert hamarosan én is járom majd Galilea városait, és szolgálok az emberek felé. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Bizony bárcsak mi is olyanok tudnánk lenni, mint a mi urunk. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, vagyis a legyek urának, mennyivel inkább a háza népét? Vagyis Jézus azt mondja, ha engem kicsúfolnak, benneteket is ki fognak majd csúfolni. Tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, ami le ne lepleződnék, és olyan titok, ami ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el, amit fülbesúgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Vagyis mindazt, amit én mondok nektek, azt hirdessétek, azt adjátok tovább. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Jézus itt nem arra inti tanítványait, hogy féljenek a sátántól, hiszen a sátán nem képes erre, hanem Jézus azt mondja tanítványainak, hogy az Istent féljék. Nem kell félnünk az emberektől, hiszen a tőlük telhető legrosszabb az, hogy megölnek. De ahogy Pál is mondta a korintusiakhoz írt második levelében, szeretnék már kiköltözni ebből a testből, mert ez azt jelenti, hogy akkor hazaköltözhetek az Úrhoz. Inkább attól féljetek tehát, aki a lelket is meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Ha belegondolunk, a veréb egy rendkívül elterjedt madárfajta a világon, olyan sok van belőle, hogy tulajdonképpen egy-egy veréb szinte már semmit sem ér. A verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyánk tudtán kívül. És Isten ránk is odafigyel, és egészen mélyrehatóan ismer bennünket. Sőt, azt is mondja Jézus, nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Hát nem érdekes az, hogy Isten mindent tud rólunk? Még a legapróbb, legjelentéktelenebb részleteket is. Isten tulajdonképpen jobban ismer bennünket, mint amennyire mi magunk ismerjük saját magunkat. Ő ugyanis valóban szívén viseli a sorsunkat, és odafigyel ránk. Bárcsak mi is tudatában lennénk ennek. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Ha tehát egy veréb sem esik le a földre, atyátok tudtán kívül, akkor tudhatjátok, hogy amikor benneteket üldöznek, amikor benneteket megölnek azért, mert Isten igazságát hirdetitek, akkor az sem történik Isten tudtán kívül. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ez egy nagyon komoly kijelentés, hiszen egy nap mindnyájunknak meg kell majd állni Isten előtt, a világ mindenség teremtője előtt. Ha tehát én életemben megvallottam Jézus Krisztust az emberek előtt, akkor azon a napon majd Jézus is ott lesz, és vallást tesz rólam Isten előtt. Jézus akkor azt fogja mondani rólam, hogy atyám, itt van Chuck, aki fedhetetlen. Na ne nevessetek! Most még nem vagyok fedhetetlen. Sajnos túlságosan is jól ismertek ahhoz, hogy ezt jelenleg még elmondhassam magamról. A Júdás 1.24-ben mégis azt olvassuk, hogy annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel. Tehát azon a napon Jézus Krisztusnak köszönhetően már fedhetetlenül állhatok Isten előtt. Azok azonban, akik életükben megtagadták Jézust az emberek előtt, egyedül fognak Isten előtt állni. Az igéből tudjuk, hogy Isten mindent lát. Ismeri a szívünk legrejtettebb titkait is, és minden nyitott könyv előtte. Aki megtagadta Jézus Krisztust, az egy napon majd mezítelenül, szégyenkezve áll majd Isten előtt. Akkor hiába fordul majd Jézus Krisztushoz, mert ő megrázza a fejét és azt mondja, én nem ismerlek téged. Ez tehát egy nagyon komoly dolog. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Jézus Krisztus evangéliuma egyrészt egyesíti az embereket, és valóban összehozza a vámszedőt és az elótát is, másrészt azonban ketté is osztja őket. És bizony sokszor egy családon belül is megosztást hoz az evangélium, mert a gyermek befogadja Jézus Krisztust, és a sötétségből átlép a világosságba. Az édesapa azonban továbbra is lázad, és nem akarja elhagyni a sötétség birodalmát. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Jézusnak is voltak személyes tapasztalatai e téren, hiszen ekkor még a saját testvérei is ellene voltak. Aki jobban szereti az anyját vagy apját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Fontos tehát, hogy a Jézus Krisztus iránti szeretetünk meghaladja családtagjaink iránt való szeretetünket, ha ők még nem testvéreink az Úrban, ha még nem egyek velünk a hitben, és még nem tagjai Isten országának. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egyneke kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát. Azt mondja tehát Jézus, hogy ha befogadjátok azokat, akik engem szolgálnak, az olyan, mintha engem fogadtatok volna be, és ha adtok azoknak, akiket én küldtem, az olyan, mintha az Úrnak adtatok volna. És ha ezt teszitek, semmiképpen sem fogjátok elveszíteni jutalmatokat. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Először tehát kiküldte a tanítványokat, és utána maga is elindult, hogy szolgáljon. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Keresztelő Jánost Heródes vetette börtönbe. Ne feledjük, hogy János a pusztában azt hirdette, hogy készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Illetve azt, hogy aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Most azonban a börtönből mégis azt kérdezi Jézus. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Keresztelő János valószínűleg maga is kezdett türelmetlenné válni. Úgy tűnik, hogy ő sem értette teljesen azt, hogy miért is jött Jézus a földre. Úgy néz ki, hogy ő is azt várta, hogy mikor fogja Jézus megalapítani Isten országát, mint ahogyan azt az ószövetségi proféciák előre megjövendölték. Keresztelő János tehát kezdett türelmetlenné válni, hiszen Jézus nem döntötte meg a rómaiak hatalmát, nem alapította meg országát, hisz János maga is a börtönben raboskodott. Valószínűleg ezért kérdezte azt, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ezzel tulajdonképpen azt mondta, hogy gyerünk, kezdjük már el a munkát, én nem akarok itt ülni a börtönbe. Gyerünk Jézus, indulj neki, és alapítsd meg a királyságodat. Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Jézus tehát nem válaszolja meg közvetlenül Keresztelő János kérdését, hanem inkább rámutat az emberek között végzett szolgálatára. Biztosan emlékeztek, hogy azon az éjjelen, amikor Jézust elárulták, nagyon sok mindent mondott tanítványainak. János apostol hűségesen fel is jegyezte ezeket, János evangéliumának 14. fejezetében. Ott Jézus arról beszél tanítványainak, hogy ő hamarosan elmegy az atyához és helyet készít nekik. Ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hová megy, honnan tudnánk az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Jézus a tanítványok figyelmét saját cselekedeteire, szolgálatára irányította, és azt mondta, hogy a cselekedeteim a szolgálatom bizonyítja, hogy az vagyok, akinek mondom magam. Hiszen azáltal, hogy a vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium, Jézus beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Ezért üzen ilyen formában Keresztelő Jánosnak, hiszen szolgálata önmagáért beszélt. De azt is hozzáteszi. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Azaz, aki nem botránkozik meg azon, hogy nem döntötte meg a rómaiak hatalmát, és nem alapítottam meg egy fizikai értelemben vett új országot. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadta nátszálat látni? Korábban Keresztelő János a Jordán folyónál hirdette az embereknek, hogy készítsék el az Úr útját, és lent a folyónál nagyon sok nád volt. Ezért kérdezi tőlük Jézus, hogy miért mentetek le a Jordán folyóhoz? Azért, hogy megfigyeljétek, hogyan játszik a szél a náddal a folyóparton? Nyilván nem a nádszálak miatt mentetek a folyóhoz. Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak, nem pedig a király börtönében. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Jézus rámutat arra, hogy Keresztelő János volt az, akiről az ószövetségi proféciák megjövendölték, hogy követként jár Jézus előtt, és előkészíti számára az utat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Vagyis mi, akik Isten gyermekei vagyunk Jézus Krisztus által, még jobb helyzetben vagyunk, mint az ószövetségiek. Gondoljunk csak bele, micsoda bámulatos dolog az, hogy a Szentlélek már bennünk él. Nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál, ez igaz. De mégis, mi Isten gyermekeiként egészen különleges kiváltságokat élvezhetünk, amelyek még az ószövetségi kiválasztásból adódóknál is nagyobbak. Sokan vágyakoznak arra, hogy Istennel olyan kapcsolatuk legyen, mint amit az ószövetségben láthatunk, például Ábrahám, Mózes vagy Dávid esetében. De gondoljunk csak bele, hogy mi milyen helyzetben vagyunk, hiszen a Szentlélek már bennünk él. Micsoda kapcsolatban lehetünk ezáltal Istennel? Ez egészen bámulatos. Tehát még az is, aki a legkisebb a mennyek országában, de akiben ott lakik Isten, és aki Istennel jár, még a legkisebb is nagyobb kiváltságokat élvez azoknál, akik az Ószövetség alatt éltek. Jézus így folytatja. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved. És ez valóban így is volt, hiszen Keresztelő Jánost börtönbe vetették, és a későbbiekben látni fogjuk, hogy lefejezik. Utána pedig Jézus Krisztust is megkínozzák és keresztre feszítik. A mennyek országa tehát erőszakot szenved, és az erőszakosak igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja. Bizonyos értelemben tehát Keresztelő János Illés. Amikor Zakariás a templomban szolgált, eljött hozzá Gábriel angyal, és közölte vele, hogy felesége Erzsébet, aki addig meddő volt, időskorára fiút fog szülni, akit Jánosnak kell elnevezzenek. Gábriel azt is elmondta Zakariásnak, hogy János, a születendő gyermek, Jézus előtt jár majd Illés lelkével és erejével, és azért is jön, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Gábriel tehát ugyanazt a proféciát említi, amelyre később Jézus is hivatkozik. János evangéliuma szerint Keresztelő János szolgálatának kezdetén többen is odamentek hozzá, és mind a szolgálatát, mind a tekintélyét megkérdőjelezték. Azt kérdezték tőle, Illés vagy te? De Keresztelő János azt válaszolta, Nem az vagyok. Erre újra megkérdezték tőle. Akkor ki vagy? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. És itt János arra a proféciára utalt, amely tulajdonképpen róla szólt, és az ő szolgálatát vetítette előre. Jézus Krisztus eljövetele két részben valósul meg. Egyrészt azért jött, hogy szenvedjen és meghaljon értünk a kereszten, másrészt pedig másodszor is el fog jönni, hogy uralkodjon a nagy királyok királyaként. Ezért Illés próféta esetében is két dolgot látunk. Egyrészt keresztelő János eljött Jézus követeként, és Illés lelkével és erejével járt Jézus előtt, másrészt azonban Illés még egyszer visszatér, mielőtt Jézus Krisztus újra eljön. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus első eljövetelét keresztelő János előzte meg, Illés maga is visszatér majd, mielőtt Jézus Krisztus újra eljön. Akkor majd Illés prófétálni fog, de nem az egész világnak, hanem csak a zsidó népnek, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkére térítse. Vagyis, hogy Izrael szívét visszafordítsa az Úrhoz. Hiszem, hogy a két tanú közül, akiket a Jelenések könyvének 11. fejezetében látunk, az egyik mindenképpen Illés próféta lesz, mert azt látjuk, hogy a két tanúnak meg lesz a hatalma, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban, és hogy ellenségeiket tűzzel emészszék fel. Ha visszaemlékszünk, Illés prófétának is volt erre hatalma az Ószövetségben. Mivel én hiszem azt, hogy nagyon közel van már Jézus Krisztus eljövetele, elképzelhető, hogy Illés már itt él közöttünk valahol a világban. Persze nem hiszem, hogy bárki is tudná, hogy hol van ő, vagy ki is ő pontosan. Az igazság az, hogy én nem is ezzel vagyok elfoglalva, mert nem őt keresem. Egyszerűen csak várom már a legfontosabb eseményt, Jézus Krisztus eljövetelét. Vigyáznunk kell, hogy a kevésbé fontos események ne vonják el a figyelmünket a lényegről. Ne azzal legyünk elfoglalva, hogy ki Illés, vagy hogy hol lehet Illés, meg hogy vajon ki lehet az Antikrisztus, hanem maradjon meg Isten a gondolataink és a szívünk középpontjában. Bizonyos értelemben tehát keresztelő János volt Illés, Jézus követe, aki Jézus előtt járt Isten lelkével és erejével, de keresztelő János mégsem töltötte be tökéletesen azt az ígéretet, amelyet Malakiás próféta könyvében találunk. Jézus így folytatja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és azt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és azt mondják, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Jézus tehát rámutat arra, hogy milyen is volt az a generáció, és arra is rávilágít, hogy igazából nem tudták, hogy mit akarnak. Jött keresztelő János, aki félrevonult az emberektől, nem evett és nem ivott, erre azt mondták, ördög van benne. Utána jött Jézus, aki evett és ivott, és ott élt és szolgált az emberek között, és ő rá meg azt mondták, hogy falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Nagyon érdekes, hogy azok a városok, amelyeket Jézus megfeddett, napjainkra teljesen eltűntek. Olyannyira eltűntek ezek a galileai városok, hogy Betsajdát csak a közelmúltban, az azon a területen végzett ásatások során találták meg. Ezért sokáig azt is gondolták, hogy Jézus egy nem létező városról beszélt, amikor Betsajdát említette. Aztán a régészeti leletek bebizonyították, hogy Betsajda városa Jézus korában valóban létezett. Érdekes tehát, hogy azok a városok, amelyeket itt Jézus megfed, mert nem tértek meg, a későbbiekben teljesen eltűntek a térképről. Például ilyen volt Korazin és Betsajda. Tiberius viszont a galileai régió központja, ahol Heródes király is székelt, és ahová Jézus nem látogatott el, még napjainkban is áll, és ugyanígy hívják. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Szodomába történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Kapernaum Jézus bázisa volt. Földi szolgálatának nagy része Kapernaumra, illetve Kapernaum környékére összpontosult, és a legtöbb csodát is itt tette. Ennek ellenére Kapernaum városának lakói mégsem tértek meg. Ezért mondja Jézus, hogy ha Szodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Miért? Mert akinek sokat adnak, attól sokat is kívánnak. Minél nagyobb világosság és ismeret adatik meg valakinek, annál többet kérnek tőle majd számon. Isten a kapott világosság és ismeret a kapott kegyelem alapján ítéli meg az embereket. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Jézus tehát azt mondja, Uram, én köszönöm neked, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat a bölcsek és az értelmesek elől Betsajdában és Kapernaumban, és itt vannak ezek a gyermekek, ezek az egyszerű emberek, akik előtt viszont felfedted a te igazságodat. Igen, Atyám, mert te így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Tehát Jézus először hálát ad Istennek, majd Isten személyéről beszél nekik. Sokan már Jézus idejében is azt gondolták magukról, hogy ismerik az Atyát, de közben egészen hamis képük volt Istenről. És bizony napjainkban is sok olyan emberrel találkozunk, akik azt gondolják, hogy ismerik Istent, de teljesen más az Istenről alkotott képük, mint amit a Biblia vázol fel előttük. Jézus is azt mondja, hogy az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Sokan a saját elképzeléseik szerint alakítanak ki egy képet Istenről. Elképzelik, hogy ha ők lennének Isten helyében, akkor ők mit tennének, hogyan gondolkodnának, hogyan reagálnának és hogyan cselekednének, és ez alapján megalkotják a saját Isten képüket, amelynek gyakran semmi köze sincs az igazi Istenhez. Ezt látjuk napjainkban is, és ezt láttuk a történelem során is. Az emberek valahogy mindig megpróbálták megalkotni saját Istenüket, de Jézus azt mondja, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. A következő versben Jézus felhívást intéz mindenkihez, aki meg akarja ismerni az Atyát. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Láthatjuk, hogy Jézus összekapcsolja az emberek életében a megnyugvás, a békesség hiányát az igazi élő Isten hiányával. Amíg meg nem ismeritek Istent, soha nem tapasztalhattok igazi megnyugvást. Ezért gyertek én hozzám, én megnyugvást adok nektek, és kijelentem nektek Istent. Jézus tehát mindenkit hív, hogy jöjjetek én hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Amikor valaki megtér és átadja az életét Jézus Krisztusnak, először is egy nagyon mély megnyugvást tapasztal. Emlékszem, hogy azelőtt nekem sem volt nyugodalmam, mert nem ismertem Istent. Emlékszem arra, hogy milyen békesség költözött a szívemben, amikor befogadtam őt. Most már nem rohanok Isten elől, nem akarok előle menekülni. Most már az övé vagyok. Ezután ezt mondja Jézus. Vegyétek magatokra az én igámat. Tudjuk ugye, hogy akkoriban az ökröket fogták igában, amikor szántottak, és Jézus is azért hozza ezt a hasonlatot, mert azt akarja mondani, hogy adjuk át neki az életünk irányítását. Engedjük, hogy ő vezessen bennünket azokba a dolgokba, amelyeket elkészített számunkra, hiszen ő már mindegyikünk számára elkészített és eltervezett valamit. Pál a Filippiekhez írt levelében a következőket írja. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Bennünket is megragadott Krisztus Jézus, mégpedig azért, mert terve van az életünkkel kapcsolatban. Isten semmit sem tesz fölöslegesen. Amikor benneteket megragadott, akkor azt azért tette, mert nagyon konkrét terve van az életetekre. Konkrét szolgálatokat és cselekedeteket készített el számotokra. Pál is felismerte ezt, és 30 évnyi szolgálat után azt mondta, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Vegyétek magatokra az én igámat. Jézus arra buzdítja őket, hogy engedjék át neki életük irányítását. Engedjék, hogy ő vezesse őket, és irányíthassa az életüket, és így elvezethesse őket mindazokba a dolgokba, amelyeket előkészített számukra, hadd valósuljon meg Jézus Krisztus terve az életükben. Jézus egy harmadik dologra is buzdítja őket, és azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert miközben ezt teszitek, meg fogjátok ismerni az atyát. Mert aki engem lát, az látja az atyát is. Tanuljatok tőlem, és akkor megismerhetitek Istent. És ha meglátjátok, hogy milyen Isten, akkor rádöbbentek arra, hogy ő egy szerető, egy együttérző Isten, akinek gondja van rátok, aki szívén viseli sorsotokat. Majd ezt mondja Jézus. És tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Mégis nagyon sokan panaszkodnak, hogy milyen nehéz terhek alatt roskadoznak. Én azonban úgy gondolom, hogy olyan terheket is magunkra veszünk, amelyek nem Istentől valók. Sokszor én is magamra pakoltam olyan terheket, amelyeket nem Isten akart a vállamra helyezni. Utána pedig csak panaszkodtam, hogy összeroskadok a hatalmas teher alatt. Most éppen azért panaszkodom a családomnak, mert Norvégiába kell mennem. Nem tudom, hogy Istentől való-e ez a teher, vagy valójában csak én pakoltam ezt a saját vállamra, de meghívtak oda, igent mondtam, és nem tudom, hogy helyesen cselekedtem-e. Utólag most már azt kívánom, hogy bárcsak nem mondtam volna igent, mert fáradt vagyok, és sokkal szívesebben maradnék itthon a családommal. Végül is most már mindegy, mert szavamat adtam, úgyhogy mindenképpen elmegyek Norvégiába. Csak az a baj, hogy közben folyamatosan panaszkodom, hogy ó, Isten milyen hatalmas terhet helyezett rám. Ha ez valóban Istentől való, akkor ő erőt ad, és minden rendben lesz. Ha pedig ez egy olyan teher, amelyet csak én pakoltam a saját vállamra, akkor inkább arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem, mert akkor nagy bajban vagyok. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. De álljunk csak itt meg egy percre. Mi volt Jézus terhe? Hiszen minden embernek van egy terhe, és általában ez a teher életének mozgatórugója. Vajon Jézus esetében mi volt ez a könnyű teher, mi volt az ő életének mozgatórugója? Első feljegyzett szavaiból pontosan megtudjuk ezt. 12 éves korában a következőket mondta édesanyjának. Hát nem tudod, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? Ha valaki azt mondja, hogy valamit meg kell tegyen, akkor érdemes odafigyeljünk, mert ez sok mindent elárul arról, hogy mi van a szívében. Jézus 12 évesen mondta édesanyjának, hát nem tudtad, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? Ez volt az ő hivatása, vagyis az ő terhe, hogy atyának dolgaival foglalkozzon. Jézus később a János evangéliuma szerint ezt mondja. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Másút pedig, én nem azért jöttem, hogy a saját akaratomat érvényesítsem a világban, hanem azért, hogy az atyám akaratát tegyem. A János 17.4-ben pedig így imádkozik Jézus. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És nézzük csak meg, hogy kiket hív Jézus. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. De mik is az élet terhei, és mik életünk mozgatórugói? Egyesek azt mondhatják, hogy hát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor én nagyon szeretem a pénzt, és szeretek jólétben kényelmesen élni. Ez az, ami számomra meghatározó az életben. Valaki más esetleg azt mondhatja, hogy az én életem mozgatórugója a hírnév. Én szeretnék híres lenni, szeretném, ha az emberek felnéznének rám. Megint mások pedig azt mondhatják, hogy nekem igazából a szórakozás az, ami meghatározza az életemet. Nem szeretem a munkámat, nem szeretek a munkahelyemen dolgozni, de ahhoz, hogy aztán el tudjak menni hétvégéken szórakozni, természetesen szükségem van arra, hogy valahol dolgozzak. Így kibírom valahogy a hétköznapokat, és az egész életem mindig a hétvégékről szól, amikor elmegyek és jókat bulizunk. De ássunk csak egy kicsit mélyebbre. Kinek kell az a pénz? Kinek kell az a hírnév? Ki vágyik a testi örömökre? A válasz az, hogy én akarom a pénzt, én vágyom a hírnévre, és én akarom belevetni magam a testi örömökbe. Ezzel elérkeztünk a lényeghez. Sok ember ugyanis attól van megterhelve és megfáradva a világban, hogy csak önmagának él. És amikor az ember csak önmagának él, egy idő után teljesen megkeseredik, mert rádöbben arra, hogy semmi nem hoz már számára megelégedést, akármennyire keményen is próbálkozik. Ezért egy idő után úgy érzi, hogy nem érdemes tovább élni, és cinikussá válik, és túl nehézé válik az élet terhe. De Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A legnagyobb megelégedést bizony az hozza az életünkben, amikor Istenért élünk. És ez sokkal könnyebb, mint saját magunkat megelégíteni. Amikor csak önmagunknak élünk, nem találunk megelégedést, mert nem abban járunk, amit Isten eltervezett számunkra. Isten bennünket a saját dicsőségére és örömére teremtett. A Jelenések könyvében a 24 vén, akik leborulnak a trón előtt, a következőket mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Az angolban még azt is hozzáteszi, hogy a te örömödre teremtetett minden. Isten tehát nem arra teremtett bennünket, hogy önmagunknak, hanem azért, hogy ő érte éljünk. Ha nem ezt tesszük, akkor üres lesz az életünk, és nem hoz megelégedést. De ha Istenért élsz és nem önmagadért, és magadra veszed Jézus könnyű igáját, akkor bővölködő és teljes lesz az életed, ahogy Dávid is mondta. Csordultig van poharam. Vezessen az Úr benneteket ezen a héten is, töltsön be benneteket az ő szent lelkével, adjon nektek tanácsot és erősítsen meg benneteket, hogy hadd tudjatok győzedelmeskedni azokon a területeken is, amelyeken gyakran elbuktok. Hadd tapasztaljátok meg, hogy milyen nagy hatalma van a Szentléleknek, aki bennünk él. Az Úr legyen veletek, tartson meg benneteket az ő szeretetében, ahogy egyre jobban megismeritek őt. Jézus nevében.